Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén dicsőítsük Istenünket, és hívjuk az ő nevét segítségül fennállva a 77. Zsoltárnak az éneklésével. A 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel egy másik genfi zsoltárt, talán az egyik legismertebbet, a 42-et fogjuk énekelni, és most az énekeskönyv mind a 7 versével fogjuk végig énekelni, tehát az egész zsoltárt, nagyon szépen vezeti a gondolatainkat. A 42. zsoltárnak az első verse így kezdődik: mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
9. kérdés. Nem igazságtalanul bánik-e Isten az emberrel, hogy olyat kíván tőle az ő törvényében, amit képtelen megtenni? Semmiképpen nem, mert olyanná teremtette Isten az embert, hogy azt megtehetné. De az ördögnek sugallatára és tudatos engedetlenség által úgy magát, mint utódait, megfosztotta az ember azoktól az ajándékoktól. 10. kérdés. Büntetlenül hagyja Isten az ilyen engedetlenséget és elszakadást? Bizony, semmiképpen nem. Sőt, inkább rettenetes az ő haragja, úgy a velünk született, mint az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítélet által ideig és örökké tartó büntetéssel sújtja, amint maga is megmondotta. Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. 11. kérdés. Hát nem irgalmas az Isten? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ezért azt kívánja az ő igazsága, hogy az Istennek legfenségesebb dicsősége ellen elkövetett bűnt is a legnagyobb, vagyis az örökké tartó testi és lelki büntetés sújtsa.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint ezen a vasárnapon megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében. Ézsaiás próféta könyvének a 35. részében, ennek mind a 10 versét olvasom. Örülni fog a puszta, és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a narcisz. Virágba borul, és vigan, vigad, örvendezik. Része lesz Libánon pompájában, a Kármel és Sáron diszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó, vad. Ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újongva vonulnak a Sionra, öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk a megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, Jézus Krisztus által. Jó volt hallani a biztató igéket, amelyek felhívják a figyelmünket arra, hogy te mindenható Isten vagy, aki jót terveztél, üdvösséget akartál nekünk adni. Köszönjük, hogy kiválasztottál erre, hogy egyenként megszólítottál, hogy a tiéd lehessünk, és megismerjünk téged. Köszönjük, hogy te hívtál, te voltál az, aki önmagadról beszéltél, te voltál az, aki elmondtad minden titkodat, mi ránk tartozik. Köszönjük, hogy te voltál az, és most is te vagy az, aki hívsz magadhoz. Hívsz magadhoz, hiszen tudod, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy nagyobb hitet adjál. Szükségünk van arra, hogy szent lelked által megerősödjünk a te követésedben. Szükségünk van arra, hogy szomorúságunkban te vigasztalj, elesettségünkben te emelj fel, s a reménytelenségben te nyújtsál vigaszt és reményt számunkra. Urunk, valóban szükségünk van rád, és olyan jó, hogy te valóban mellénk is állsz. Megvalljuk előtted érdemtelenségünket, bűneinket, valóban méltóak lennénk a te ítéletedre, de kegyelmeddel mégis örömüzenetet küldesz, hogy Jézus Krisztus által a tieid lehetünk, és örök életet terveztél nekünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mindennapi dolgainkkal együtt is hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy téged nem fáraszt, ha újra és újra ugyanazt mondjuk, ha könyörgünk, ha imádkozunk, ha előtted leborulunk. Köszönjük, hogy a te szereteteddel fogadsz el bennünket. Fogadj hát most mindannyiunkat, úgy, ahogy vagyunk, a te kegyelmeddel, szent lelkeddel és igéddel taníts bennünket, szeretetedet árazd ránk ki. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 156. dicséretet énekeljük. Ennek a dallamja is egy genfi zsoltár, mégpedig a 25. zsoltár, szívemet hozzád emelem, de mi most a 156-at énekeljük, miközben a gyermekeket biztatjuk, hogy a gyermekisten tiszteletre menjenek a gyülekezeti terembe azon az ajtón, amikor elkezdjük. Így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végett, e szent helyre feljöttünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Ézsaiás könyvének a 35. fejezetében, amelyből most egy verset olvasok újra, a 7. verset. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán elsőre nem tűnik olyan nagy ígéretnek a nád és a káka, főleg, hogyha valaki már járt olyan helyen, ahol vannak ilyenek. Ugye mi Magyarországon azért nagyrészt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy viszonylag sok víz van, sőt volt, amikor sokkal több víz is volt, pont tegnap találtam egy olyan dokumentumot, ami a szülőfalunk közelében írja le, hogy ott ment egy kis folyócska, patak, hát ilyen folyócska igazából, ami a Tiszába ömlött, csak aztán utána a Rétköznek a lecsapolásával eltűnt. Tehát a nád és a káka azért még itt-ott a Rétközben is megjelenik, ha valaki járt már arra, mert a régi dolgok azért előjönnek, a mélyebb helyeken megáll a víz. Szóval talán nekünk nem akkora ígéret a nád és a káka, de hogyha figyeltünk az elején a szövegre, itt pusztaságról van szó, szárasságról van szó, olyan területről van szó, ahol egyáltalán nem jellemző ez a fajta gazdagsága és burjánzása a természetnek. Talán rögtön értettük is, hogy ott van ez a kettősség, hogy van most egy pusztaság, egy szárasság, szomjú föld, és hogy itt valami olyan fog történni, ami mindent megváltoztat, virágba fog borulni, ott olyan gyönyörű lesz, ami a szemet gyönyörködtető, és talán ebből is érthető, hogy ez a képes beszéd nem egyszerűen csak arra utal, hogy az ott meg fog történni, hanem Izraelnek a sorsára utal, Izraelnek arra a sorsára, hogy jóra fordul a sora, hogy megmenti őket Isten, hogy azokat, akiket kiválasztott, visszaviszi, és hogy milyen biztonságban fognak ott lakni. Talán rögtön érezzük, rögtön látjuk, hogy egy ilyen ígéret, egy ilyen profécia van ott, ami vár Izraelre, abban a nehéz időben, majd erről is kicsit szótejtünk, amiben vannak. Talán már előre vetíti a fogságból való visszatérést is, aminek még így az elején vagy az első részén vagyunk, de bizonyára ezt is értették rajta a későbbiekben, akik olvasták, és hogyha jó füllel hallgattuk, és már ismerjük egy kicsit, hogy hogy kell hallgatni, akkor rögtön láttuk, hogy itt nem csak egy ilyen visszatérésnek az ígérete, hanem az Isten szabadító kegyelmének mindenkire kiáradó ígérete is megjelenik. Vagyis az örök életre, az üdvösségre való kiválasztás is megjelenik a mi számunkra, vagyis igazából nekünk is szól ez a kegyelem, a kegyelemnek az ígérete, ami nekünk most itt ígéret, ugyanakkor mi már ismerjük ennek a beteljesedését, a szabadításnak az igazi megtörténtét, ami Jézus Krisztusban történt meg. Ott vagyunk ennél a képnél, ott vagyunk annál a képnél, amit látunk. Azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mi ennek a történetnek az elsődleges értelmezési kerete. Egy picit most talán nehezebb rész következik, de én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy odafigyeljünk. Az alaphelyzet az, hogy azért az Ószövetség az az Izrael népéről szól, amit Isten kiválasztott. Egy népről szól, akik Ábrahámnak az utódai, akiket vezetett Isten, az ősatyákat, akiket nagy néppé tett, akiket megszabadított Egyiptomból, akik átélték, megtapasztalták Isten nagyságát és szabadítását, arról a népről szól, amelyikkel szövetséget kötött, akinek meg kell tartania az ő törvényét és az ő szabályait, arról a népről szól, amivel azért nagyon sok baj van, és ezért profétákat küld Isten, mint Ézsaiást is, aki egy nagyon fontos proféta, hogy nekik az Istennek az üzenetét közvetítse. Mi az, amivel rendelkezik ekkor Izrael? Rendelkezik a törvénnyel, de valahol a törvény mellett szükséges, hogy ezek a proféták felhívják azokra a dolgokra a figyelmet, amelyek lelki értelemben is fontosak, és amelyek abból, hogy ők Istennek a népe, a hétköznapi gyakorlatban nem a törvények szintjén, hanem az emberekhez való viszonyulásban kell, hogy megjelenjenek. Úgy tűnik, hogy távol van tőlünk ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy ez nem a mi állapotunk, hiszen mi most nem vagyunk abban a helyzetben, mint Izrael, nem úgy értem, hogy külsődlegesen nem, hanem abban, hogy mondjuk a magyar nép nem azonos a keresztjén néppel, Isten választott népével. Vannak, akik azt gondolják, de nekem nem úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy olyan nagyon igyekezne a magyar nép Isten akaratát teljesíteni úgy egységében, sőt. Van ma is Istennek választott népe, de ezt minden népből választotta ki. Ma is népe Istennek az, akik most itt ülnek, itt ülünk, és még sokan mások, de ez a nép nem azonos a társadalommal, amiben vagyunk. Izraelben azonos volt. Ott nem arról volt szó, hogy volt egy államegyház, hanem volt egy egyház állam. Tehát magyarul az egyház meg az állam az ugyanaz volt. Az egész nép tagja volt az egyháznak, nem így hívták akkor, de az egész szövetséges nép benne volt, tehát az egész népnek kellett engedelmeskednie, és az egész népre, ebben az értelemben vett népre kellett tekintettel lennie Istennek. Úgy lehetett valaki ennek a népnek, ennek a szövetséges népnek, vagy Isten népének a tagja, hogyha fizikailag is tagja lett annak a népnek, aki oda tartozott. Ez a kettő nem vált külön. Ugye mi reformátusok vagyunk, magyar reformátusok, de vannak német meg holland reformátusok is, sőt még svájci reformátusok, mi több skót és egyéb reformátusok is. Tehát, de nem kell magyarnak lenni hozzá, bár nem baj az se, sőt, nem kell magyarnak lenni hozzá, hogy reformátusok legyünk, hanem egyébként is lehetünk reformátusok ezen kívül, vagy minden mellett is. Akkor nem így volt. Egy picit más ez az értelmezési keret, legalábbis elsőre úgy tűnik, hiszen ott ez a kettő egyben volt. Azért, pont a mai napon, hadd mondjam el, hogy külön választani mégsem igazán lehet, mégsem igazán szabad, hiszen a mi történetünk az nem most kezdődik. Nem tegnap, meg nem 91 éve, ugye pont arra emlékeztünk az év elején, hogy 91 éve lett önálló a gyülekezetünk, hanem sokkal korábban kezdődik. A mi történetünk nem csak a reformációkor kezdődik, hanem a mi történetünknek az előzménye az ott van Jézus Krisztus korában, meg az egyház létrejöttekor, sőt, hogyha komolyan vesszük a Szent Igét, akkor mi vagyunk azok, akik be vagyunk oltva a szelíd olajfába, vad ágként, tehát a történetünk itt az Ószövetségben is benne van, nekünk is a hit hőseink azok, akik ott szerepelnek, Ézsaiás proféta és a mi profétánk ebből a szempontból. Tehát azért ezt a részét is kell látnunk. Ugyanakkor a magyar népnek is a tagjai vagyunk, sőt, ennek a magyar népnek a kultúráját és a történetét mi is formáltuk, itt a mi a reformátusra gondolok. És hogyha csak a himnuszra gondolok, ugye, ami ma 200 esztendős, hogyha csak arra gondolok, hát egyrészt ugye Kölcsey Ferenc református volt, itt pont láttam, hogy Debrecenbe is, az ősi iskolájába, a debreceni kollégiumba is megemlékeztek róla, illetve hát maga a himnuszban is megjelennek olyan elemek, amik egyébként a református gondolkodásra utalnak, részben a hajde bűneink miatt gyúlt halad kebredben, a bűnnek van büntetése, itt is van erről szó. Volt szó a KT-ban is, ugye hallottuk, hogy a bűnt Isten megbünteti. És ezt Kölcsey nagyon jól tudja, hogy a bűnnek van büntetése. Sőt, és akkor még egy gondolat, talán ismerős, de hát ha nem, hogy bizony a török korban, amikor a török ránk tört, és hát ugye 150 évig itt, hát majdnem csúnyán fogalmaztam, de a lényeg az, hogy itt maradtak, és itt voltak. Akkor a reformáció akkor kezdődött Magyarországon, és azt mondták, hogy hát igen, a bűneink miatt sújt ez a csapás. És Jeremiádokat írtak, ugye Jeremiás proféta írja, ugye Jeremiás síralmai, nem tudom, hogy ismerőse a könyv, benne van a Bibliában, amikor azon sír, hogy elfoglalják Jeruzsálemet, és hogy romba van Jeruzsálem. És akkor a Jeremiád meg arról szól, hogy nekünk milyen nehézségeink vannak, hogy itt van a török, meg hát ugye később a Labanc is, bár akkor már a reformáció így megerősödik, de valahol ez a kettő egyben van. Mi magyar reformátusok vagyunk, kedves testvérek. Mi, amikor Bocskaira gondolunk, akkor mi magyar reformátusok vagyunk. Magyar reformátusok vagyunk, ennek a népnek a történelme, a mi történelmünk is. Formáltuk és nem deformáltuk ezt a történelmet, mert volt olyan korszak, amikor deformálni akarták a kultúránkat, meg a történelmünket, de mi nem ehhez a korszakhoz tartozunk. Szóval legyünk büszkék arra, hogy magyar reformátusok legyünk. Nem a múltban élünk, de nem is a múlt nélkül élünk ebben a világban. Nem a múltban élünk, de mégis tudjuk a múltat és ismerjük, hogy mi történt, hogy Jézus Krisztus értünk jött el, mindaz értünk történt, és ismerjük a múltat, hogy a hitvalló elődeink, hát nem mondom, hogy ők tökéletesek voltak, de mégis amit ránk hagytak, az egy csodálatos örökség. Egy csodálatos örökség, ami elkötelez azt gondolom bennünket is, nem csak az örökség megőrzésére, hanem annak a szellemiségének a folytatására. Az örökség nem azért jó, mert meg kell őrizni, mi nem múzeum vagyunk, akik őrizgetjük az örökséget, nekünk meg kell élni ezt az örökséget, ami jó ebből. és meg is éljük. Elénekeljük például a genfi zsoltárokat, és abból mi magunk is, én úgy érzem, hogy lelkileg épülünk. Ez nem csak egy régi történet, összegyűlünk és meghallgatjuk, hogy hú, régen milyen szépek voltak, hát akkor is tudtak valamit az emberek, hanem mi ebből személyesen épülünk. Azt gondolom, hogy ez a kettő összekapcsolódik, itt Ézsaiás próféta kapcsán is, és hogy megdöbbentő, hogy mennyire ide vág a mi életünkbe és a mi mindennapjainkba. Látjuk, hogy ha visszatérünk a szövegre, hogy eddig is arról volt szó, csak kicsit távolabb, most erőteljesebben fókuszálunk rá, akkor egy olyan örömhirdetés van, rögtön ezzel kezdődik, hogy örülni fog a puszta és szomjú föld, vigad a pusztaság és kivirágzik rajta a nárcisz. Nehéz időket élnek ebben az időben Jeruzsálemben, nehéz idők, olyan 2760-2740 évvel ezelőtt, vagy 2720, ezt nehéz így megmondani, hogy pontosan ez a szakasz mikor keletkezett, de nagyjából akkor járunk ott. Júdában, Izrael már éppen nem létezik, mert azt, hát vagy lehet, hogy még éppen, igen, ez egy nehéz ügy, pont ekkor szűnik meg 722-ben Krisztus előtt, tehát ez is egy kicsit bizonytalan, de mindenképpen valószínű, hogy már látták Izraelnek a pusztulását ebben az időben, amikor Ézsaiás élt és profétált, az asszírokkal van a baj, ők azok, akik jönnek, azokkal megpróbálnak valamilyen módon, hát részben velük is zöldágra vergődni, bár végül ez lesz a veszte Júdának összességében, mert amikor ugye az asszírokkal, az asszíroktól kérnek segítséget, amikor összekülönböznek a környező államokkal, maradjunk ennyiben, részleteiben most nem menjünk bele, és hát ez egy nagyon nehéz időszak, sok probléma van, félelmetes külső ellenség, háború a környéken, nagy hatalmak vívják áldás csatáikat, nem tudom, ismerőse ez a helyzet, és az emberi nyomorúság minden tekintetben ennek a következménye megjelenik. És ebben a nehéz helyzetben mégis elmondja Ézsaiás azt, hogy lesz ez másképp is. Lesz ez másképp is, lesz úgy, ahogyan ez mind meg tud változni, mert Istennek más a terve. Nagyon szépek a képek, kicsit nehezen értjük meg, itt a Kármel és a Sáron van megemlítve, ezek a Izraelnek az akkori északi területei, amik akkor is nagyon gazdagok voltak a növényzetben, és olyan területek voltak, amelyek hát jó termő területek, vagy a Kármelen erdők, tehát szép területek voltak, és azt mondja, hogy az egész ország olyan lesz, hogy nem szárazság lesz, hogy véget ér a szárazság, és kivirágzik a nárcisz, virágba borul és vigad, és ugye a víz az életnek a jele, az élet az, ami meg fog jelenni minden területen, és Isten kegyelmének ez lesz a következménye. De még nem most van, erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjatok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ki kell addig tartani, mondja Ézsaiás, azoknak, akik Istennek a gyermekei. És valóban ez a pusztaság, ez nem csak úgy jelenik meg, mint egy népnek az életében, megjelenhet egy helyzet, megjelenik úgy is, de megjelenik sokszor ennek a helyzetei, jelei a saját életünkben is. A saját életünkben is, amikor látjuk, hogy milyen nyomorúságba tudunk kerülni gyakran az emberi kapcsolatainkban, a házasságok mennek tönkre, vagy éppen nem is jönnek létre. Sokszor megpróbálnak bennünket a bűneink, és olyan helyzetekbe kerülünk emiatt, amikben nem tudunk Isten akarata szerint, vagy nem sikerül Isten akarata szerint élni, vagy éppen a betegségek, vagy a gyász, olyan csapások érnek bennünket, olyan nehézségek, amelyekben látjuk azt, hogy milyen az emberi életnek a küzdelme, milyenek az emberi életnek azok a kihívásai. Ez a pusztaság, ez kicsit ezt is jelenti. És ez a pusztaság, mindez, amiket megélünk, ez a bűnnek a következménye. Annak a következménye, hogy a bűn bejött ebbe a világba. Ugye az édenkert azért édenkert, mert ott nincsenek ezek a dolgok benne. És az új teremtés, amikor az új teremtésről beszél majd János a Jelenések könyve, akkor megint azt látjuk, hogy ott megint nincsenek benne. Ott már nincsen gyász, nincsen sírás, nincsen fájdalom, nincsen jajkiáltás, mert az Isten sátora az emberekkel lesznek. De addig, amíg ez a helyzet el nem jön, addig egy másik világban kell élnünk, ebben a világban, amelyben a bűnnek a következményei jelen vannak. Viszont van egy egészen különleges helyzet, hogy miközben mindezek jelen vannak ebben a világban, közben nekünk van egy különleges kijelentésünk, hogy ne csak ennyit lássunk, hanem hogy lássuk az Urat, ismerjük őt minden egyes helyzetben, akihez oda lehet menni, aki elé le lehet borulni, akinek nincsenek előfeltételei a megtérővel szemben, nincsenek előfeltételei azzal szemben, aki nála keres kegyelmet, egy olyan Isten, akinek van szíve, hogy meglássa a mi nyomorúságunkat, közben ezt is látni kell. A valóság az a valóság. Az ember bűne, a nyomorúság, mindez a valóság. Ezen nincsen mit tenni. Ez így van. Lehet lehazudni, lehet úgy tenni, mintha behunynánk a szemünket, és elképzelni, hogy az emberiség elkezd fejlődni, és akkor a rosszat azt leveti. Hát ilyen nincsen, kedves testvérek. A Biblia nem ismeri ilyet, hogy a rosszat az emberiség leveti. A bűn van, és a bűnnek a következménye pedig a kárhozat. Ha csak maga az Isten nem tesz olyat, nem cselekszik, és ezt megtette már Jézus Krisztusban, ami változtat ezen. Ez a valóság, és hogyha ettől a valóságtól eltérünk, akkor áltatjuk magunkat. Ezt a valóságot is leírja, de azt mondja Ézsaiás, hogy ne csak azt lássátok, ami ott van körülöttetek, ne csak a nyomorúságot lássátok, ne csak a nagyhatalmaknak a háborúságát, az emberi kiszolgáltatottságot lássátok, valami többet is kell látni azoknak, akik Istennek a gyermekei, Istennek a hatalmát, szeretetét, Istennek a méltóságát és dicsőségét, amit rajtatok akar majd megmutatni, a ti megmentésetekkel és a ti megtartásotokkal akar megmutatni. Legyetek erősek, ne féljetek. Legyetek erősek, ne féljetek. Így biztatja Ézsaiás az akkoriakat, és biztat bennünket is, hiszen sokszor úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk. Kevesen vagyunk, kevesek vagyunk erőben is, nem vagyunk olyanok, akik képesek lennénk a mi bizonyságtételünkkel megszólítani ezt a világot, nem vagyunk olyanok, akik képesek lennénk akár arra, hogy ha láttuk, hogy Isten hogyan szabadított meg a nyomorúságunkból, akkor úgy éljünk, hogy az neki tetsző legyen, sőt, sokszor elesünk, még itt is Istennek a szeretetére és kegyelmére vagyunk ráutalva, látjuk, hogy nem vagyunk olyanok, szükség van mégis arra, hogy erősek legyünk, hogy ne féljünk, hogy ne arra nézzünk, ami látható, hanem arra nézzünk, ami láthatatlan, arra, amit Isten kijelentett, amit nekünk átadott és nekünk számunkra megüzent. De hogyan, mi a biztatás? Nagyon érdekes a biztatás, és egy kicsit, nem is kicsit, kapcsolódik mindahhoz, ami eddig elhangzott. Jön Isten és megfizet, bosszút áll, és megszabadít benneteket. Hát hogy van ez? Olyan dolog, amit ma nem szívesen hallunk, hogy Istennek van igazsága, és ő megfizet a bűnért. Nem lehet megúszni. Milyen világ lenne az, ahol meg lehet úszni a szörnyűségeket? Milyen világ lenne az, ahol valaki, mert nem úgy gondolkodik talán a környezet, vagy éppen nem sikerül elfogni, vagy sikerül megmenekülni, mégis megúszhatja azokat a gonoszságokat, amiket tett. És mennyi olyan gonoszság van egyébként bennünk, kedves testvérek, és mennyi olyan gonoszság van az emberekben, ami egyébként pont egy ilyen háborúban még jobban kiütközik, hogy kik azok, hogy kik milyen emberek, de mennyi olyan dolog van bennünk, ami Isten ítéletére tarthat számot, de maga nem tudja, nem akarja, nem foglalkozik vele a igazságszolgáltatás. Hát hogyha én csúnyán beszélek a feleségemmel, megsértem és megbántom őt, persze vannak, akik ugye itt elmondják, hogy ez azért van, mert a férfiak azok ilyenek és bántalmazók, és hogy a fő probléma ezzel az, hogy házasság van, tehát nyilván ez csacsiság, bocsánat, hogy ilyen durván és röviden zártam ezt a kérdést, de hosszabban is el tudom mondani, csak nem itt van a helye, de ugye ez a bűn miatt van. Ezért valószínűleg nem fognak engem számon kérni, meg senkit nem fognak ilyenért számon kérni, kivéve az Istent. Az nem ilyen egyszerű. Ezt nem ússzuk meg ilyen könnyen. Bizony, ilyen az ember. Ilyen az ember, mert Isten számon kér. És szerintem Isten igazsága egy fontos kérdés. Nekünk tudni kell, hogy Isten igazságos Isten. Olyan Isten, aki nem nézi el ezeket a dolgokat. Nekem se, meg másoknak se. Bár a mások bűneivel, de jó, nekem nem kell foglalkoznom. Elég, ha a sajátommal foglalkozom. Szóval ez az, amiben azt látjuk, hogy Isten haragszik a bűnre. Sőt, azt mondja a Káté, jogosan haragszik. Igaza van, amikor haragszik. Igaza van, amikor ezért meg akar büntetni, és meg is fog büntetni bennünket. Bosszút áll. Isten nem hagyja annyiban a dolgokat. És sok minden történik ebben a világban, nekünk nem ezt kell hirdetni. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy azt hirdessük, hogy hogyan áll Isten bosszút. Ézsaiás egyébként, hogyha kicsit visszalapozunk, ott elmondja, hogy hogyan járnak azok a népek, akik így bántak Izraellel, azért ott az el van mondva, és bizony Isten igazsága szerint ez rendben is van. Tehát rossz az Isten képünk, amikor úgy képzeljük el, hogy ő egy öreg ember, aki mindenre csak bólint. Nem így van. Isten hatalmas úr. Ő mindenek felett van. És miközben mindenek felett van, és miközben haragszik a bűnre, és nem tűri büntetés nélkül, ott látjuk meg, hogy micsoda kegyelem, hogy vannak olyanok, akik mégis bocsánatot nyernek Jézus Krisztusban. Ott látjuk meg, hogy micsoda kegyelem, kedves testvérek, hogy mi, akik itt vagyunk, és talán máshogy is, akik vannak, megismerhetik ezt a kegyelmet. Hogy miközben ez az igazság, és ez a helyzet, mi mégis Isten gyermekei vagyunk. Ilyen az Urunk, és azt mondja, megszabadít benneteket. Ahogy mondtam, nyilván ez a megszabadítás, ez arra vonatkozik, amit elsőrenden, ami akkor és ott van, Izrael népére, de nem csak arra, hanem arra is, ami, mint profécia megjelenik, hogy nekünk egy szabadító Istenünk van, nem csak az Egyiptomból való szabadításnál, nem csak a babiloni fogságból való szabadításnál, ugye számukra ott ez az előkép, hogy szabadító Isten van, hanem a Jézus Krisztusban megtörtént szabadításnál is nekünk egy szabadító Istenünk van, aki a bűn rabságából szabadít meg bennünket, Jézus Krisztus által. És ez az, amiről itt szó van, és ez az, ami bekövetkezik. Azt az igét választottam, tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Ezt választottam, amit újra olvastam. A déli báb az nem valóság. A déli báb az, ami úgy tűnik, mintha, de csalóka, mert nem az. Megcsalja az embert. Hát nem tudom, talán a hortobágyom volt déli báb. Én igazából először a Rejtő Jenő könyvekben találkoztam vele, ahogy a idegen légiósok menetelnek a sivatagban, és hát már nincs víz, már teljesen ki vannak száradva, és akkor meglátnak egy oázist, de mire odaérnek, kiderül, hogy nem igazi. Tehát így, állítólag a hortobágyon is előfordul ilyen, köszönöm a megerősítést. Ott mondjuk talán könnyebb vízhez jutni egy kicsit, de a déli báb nem igazi. De azt mondja az ige, hogy ami úgy tűnik, hogy nem valóság, az valósággá lesz. Ami úgy tűnik, hogy nem történhet meg, az fog megtörténni. Mert ez nem emberi módon van, mert ez Isten akarata szerint van. Ő úra mindennek. Emberileg nézve azok az ígéretek, amiket ő tesz, hogy meg fog menekülni Izrael, akkor is, illetve hát némelyek, a maradékról beszél mindig, tehát nem arról van szó, hogy mindenki megmenekül, ugye nyilván a kiválasztottak menekülnek meg, és ez most is így van, hogy a kiválasztottak menekülnek meg, azokat, akiket Isten elhívott, akik erre igent mondtak, akiknek a üdvössége felől döntést hozott, mi hisszük, hogy mi vagyunk azok ebben a korban és itt, vagy legalábbis mi köztük vagyunk. Ez a református hitnek egy fontos része, hogy én hiszem, hogy Isten üdvösséget ajándékozott nekem a bűneim ellenére is, akkor is, hogy mi vagyunk ezek, ide tartozunk. Szóval miközben ez történik, mégis, ami lehetetlen, megtörténik, meg fogja szabadítani Isten az ő népét, ami lehetetlen, az megtörténik, mert a bűnből meg fog szabadítani bennünket, illetve már megszabadított Jézus Krisztusban, de nekünk és velünk közli. Mindez ugyan emberileg lehetetlen, Isten kezében mégis lehetséges. Ezt jelenti, tóvá lesz a déli báb. És nekünk tudnunk kell, hogy Istennek ez a terve, és ezt akarja megcselekedni. És aztán utána ennek a leírása következik, hogy hogy fog kinézni az ország, hogy ott nem lesznek gonoszok, nem lesznek olyanok, akik bolondok, szent útnak fogják hívni, mindenki érteni fogja, egy csodálatos képet látunk. Már-már a mennyei Jeruzsálemnek a képe van előtte. Van, aki azt mondja, hogy ez Ézsaiásnak a kis apokalipszise is egyszerre. Szóval egy olyan ígéretnek a képe jelenik meg, ami vár Istennek, Isten népére, az övéire. Kedves testvérek, van ígéretünk. Van ígéretünk az örök életre nézve Jézus Krisztusban. Van ígéretünk arra nézve, hogy ebben a világban is velünk akar lenni az Úristen. És van ígéretünk arra nézve, hogy mellettünk is fog maradni, és hogy mi az övéi vagyunk most, és örökké az övéi leszünk. Számomra ezt a biztatást jelenti, és egy kicsit, és ez most már ingoványos talaj, de azért még tovább mondom, én nagyon remélem, hogy ez nem csak a mi népünkre, a mi református magyar népünkre igaz, hanem hogy egyre többen lesznek azok, akik ezt megismerik, és hogy ez a megtartatás, de jó lenne, hogyha a mi magyar népünkre is igaz lehetne. Amen. Válaszoljunk a 228. dicséret 3. és 4. verseinek éneklésével Isten igéjére. 228. dicséret 3. verse így kezdődik. Ha semmi mást nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek, te szükségem beteljesíted. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és válaszoljunk Isten megszólító szavára imádságban. Imádkozzunk egyen-egyenként. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is könyörögjünk. Urunk Istenünk, előtted hajtunk fejet, aki mindeneknek a tudója, ismerője és tervezője vagy. Köszönjük az igét, és köszönjük a biztatást, hogy te vagy az, aki kiválasztottál bennünket, hogy veled járjunk, és a tieid legyünk. Olyan jó erre emlékezni mindig, amikor megpróbál bennünket az élet, amikor a helyzetünk reménytelennek látszik, amikor küzdelmek közé kerülünk, és nem tudjuk a megoldást. Urunk, megvalljuk előtted, sokszor nem tudunk elég bölcsek lenni, sokszor rosszat mondunk és rosszat cselekszünk, nem olyat, ami a te akaratod szerint van, nem szeretetből szólunk és nem szeretetből gondolunk, hanem a mi indulataink szerint. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmeddel jöttél most is hozzánk, és mi érthetjük a te szeretetedet, és hallhatjuk azt, ahogyan megszólítasz bennünket. Köszönjük a biztatást, ami a múltból szól, de ami jelenünket is áthatja, és igaz jövendőt ígér a számunkra. Urunk, így könyörgünk együtt is magunk életéért, hitünkért, hogy azt őrizd meg és erősítsed meg. Imádkozunk azért, hogy tartsál meg bennünket és szeretteinket, hogy a te kegyelmed legyen jelen közöttünk. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért. Kiki a maga helyzetében jön hozzád, gyászban, szomorúságban, a veszteség érzésével, vagy éppen a reménytelenséggel, de lehet, hogy örömmel, bizakodással. Így együtt is jövünk a te gyermekeid, és várjuk a te áldásodat, és várjuk a te biztatásodat, és tudjuk, hogy van áldás, és van biztatás, és van szabadítás. Köszönjük, hogy így lehet, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy adtál közösséget, a veled való közösséget, és az egymással való közösséget is. Urunk, kérünk, hogy áld meg Magyar Református Egyházunkat, keresztjén közösségeinket, és magyar népünket. Imádkozunk, hogy szereteteddel és kegyelmeddel hordozzál bennünket. Urunk, kérünk vezetőinkért, egyházunk és népünk vezetőiért, hogy te adj nekik bölcsességet. Hadd legyen ezen a napon is a te áldásod az egész népen. Urunk, emlékeztess bennünket a himnusz által is a te kegyelmedre. Akik most erről tudnak, hadd hallják azt is, hogy te mindenható Isten vagy. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk össze a mi szívünknek a könyörgését az Úr Jézustól tanult imádság elmondásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, a egyház fenntartói hozzájárulást és a persejpénzt is, az itt és az átutalással elküldött adományokat egyaránt. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. ránk következő héten szokásos alkalmakat tartjuk meg. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szerda délelőtti bibliaórát most családi bibliaóraként, tehát házaknál tartjuk. Aki csatlakozni szeretne, és nincsen még benne ebbe a, vagy nem jött az elmúlt alkalmakkor, és nem volt benne a megbeszélésbe, de szívesen jönne, azt szeretném kérni, hogy nálam jelezze. Természetesen a Zoom-os bibliaóra az továbbra is házaknál van, kinek-kinek a saját házánál. Erre is szeretettel várjuk a testvéreket szerdán 17 óra 15-re, aki nincs a listába, nálam jelentkezhet a linkért. A ránk következő héten vasárnap istentiszteletet tartunk 10 órától, és gyermekistentiszteletet. Ez a vasárnap a leprásoknak a vasárnapja. Ilyenkor szoktunk gyűjteni persejpénzen kívül a lepramisszió számára. Ezt a lehetőséget is hirdetem. Szeretettel hirdetem, hogy az Isten tisztelet után mindenkit várunk egy kis rövid találkozóra a gyülekezeti terembe. Lúnyai Menyhért vándorkiállításnak a megnyitójára. Ezek rollapok formájában lesznek előttünk, és Milisics Máté művelődés történész nyitja meg, illetve mutatja be röviden ezeket. Szeretettel ajánlom. Ugye Lúnyai Menyhért hogy jön ide? Hát Máté, Milisics Máté hozta ide egyébként, tehát így jön ide, de hát egyrészt ő a mi egyház kerületünknek a fő gondnoka is volt, és gondoltam, hogyha most is, a most meg a fő gondnok a mi fő gondnokunk, akkor azért csak van valami közünk ehhez is, illetve hát ő a kiegyezés utáni politikus is volt, és ilyenként pénzügyminiszter, közös pénzügyminiszter, ha valakinek ez mond valamit, mi több, még miniszterelnök is volt. Szeretettel várom a testvéreket erre. A mai nap a Magyar Kultúra napja, és már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor a himnuszt a 130. Zsoltár dallamára, te hozzá teljes szívből kezdetű genfi Zsoltár dallamára énekeljük végig. Hogy miért most is Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, gyülekezetünk tagját kérem, hogy ezt röviden mondja el. Akit hosszabban is érdekel, az ő cikkét én megosztottam a Facebookon. Egy kicsit, akit érdekel az irodalom, nagyon izgalmas, szeretettel ajánlom.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Röviden természetesen nehéz lesz minden fontos dolgot érinteni, de kezdem magának a szerzőnek a személyével. Kölcsei Ferenc Sződemeteren született 1790-ben, az ma már határon kívül van. Élete egy részét Álmosdon töltötte, amelyik éppen a határ mentén van Debrecentől nyugatra, illetve keletre, és 1815-ben költözött Szatmárcsekére, amelyik a Tisza mentén van, közel a Tiszához, Szabolcs-Szatmár megyének az északi keleti részén. És 1838-ban halt meg. A himnusz idején, amikor ő papírra vetette a tisztázatot 1823. január 22-én, éppen a 33. évében járt. Talán erre nem gondolunk mindig. Már az előző években is, miután Kazincival is megismerkedett, nagyon sokat töprengett azon, hogy a nemzeti hagyományok azok valójában mit jelentenek, és ezért kutakodott a múltban. Kéziratos énekeskönyveket kért ki, végignézte a régi nyomtatott szövegeket. De egy nagyon fontos dolog is volt még a háttérben. Iskolai tanulmányaiból mindenki tudja, hogy van egy olyan szerzőnk, akit Anonymusnak neveztünk el, mert nem tudjuk azon kívül, hogy harmadik Béla, valószínűleg harmadik Béla király jegyzője volt, és Imre király idején működött. Az ő krónikája évszázadokig ismeretlen volt. Tehát úgy képzeljék el, hogy a régi krónikáknak egy másik ága került be az Anzsúkorba, a képes krónikába, aztán onnan tovább ment Túróci Jánosnak a krónikájába, amit kinyomtattak, aztán abból készült a Bonfiné, amit a 16. században nyomtattak ki, lefordította Heltai Gáspár, és így már magyar nyelven is a magyar történelem áttekinthető volt, legalábbis a 16. századig. És nagy meglepetés volt, amikor a 18. században Bécsben a levéltárosok előásták a királyi könyvtárból, ami valamikor Budáról került oda, ezt az Anonymus féle krónikát. És ez teljesen más volt sok tekintetben, mint a többi. Olyan elemek voltak benne, amelyekről azt gondolták, hogy megkerült az igazi eredeti krónika. Ma már tudjuk, hogy ez nem egészen igaz. Anonymus a saját korát vetítette vissza a honfoglalás korába. De talán sokat mondó az, hogy Kölcsey magáról egy 1831-ben írott versben ezt írta. Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak, nyugati ég forró kebelem nem tette hideggé. Most kihagyok, őseim árnyaikat, kik az őszkor napjait élték, Kölcsey nemzetség ete hű maradéka, kit egykor Don hullámi közül a hét magyar egyike hős ont, lángölelés zálogja a gyanánt, neje karjaiból vőn. Tehát Kölcsey egész egyszerűen a honfoglalók leszármazottjának tartotta magát, és erre Anonymus is följogosította, mert Anonymusnál ott van, csak magyar fordításban, mondom a hatodik részben a következő mondat. Ond ete apja, akitől a kalán és kölcsen nemzetség származik. Tehát tessenek elképzelni egy ilyen embert, aki egyenesen vér szerint is a honfoglalók leszármazottjának tartja magát, de ugyanakkor ez az ember mindent megtett azért, hogy a jövőben a jobbágyokat felszabadítsák, a nemesi gőg nem volt rá jellemző, beteges ember volt, fél szemére megvakult gyerekkori himlő miatt, de hihetetlen erkölcsi magasságokban élt. Nos, amikor ő keresgélte azt a pontot, amit megtalálhat még, amikor még a magyar kultúrában megtalálja azt a nemzeti hagyományokkal kapcsolatos időszakot, ő a 16. század végében, 17. század elejében találta meg, és többször nyilatkozott különböző helyeken arról, hogy Balassi Bálintot Zrínyi Miklós tartja még igazán olyannak, akit érdemes megemlíteni ebből a korból, és még Szent Simonárt is. És amikor elhatározta, hogy megírja ezt a művet, aminek azt a címet adta, hogy Himnusz a magyar nép zivataros századaiból, akkor visszahelyezte magát ebbe a korba. Tehát, hogy körülbelül a bocskai felkelés időszakába, tehát abban az időszakban, amikor már nagyon sok olyan esemény történt meg az odáig tartó történelemben, amit a testvérharc jellemzett. Ha majd végig énekeljük a szöveget, látni fogjuk, hogy egyrészt az úr áldásai is benne vannak, amelyek hasonlóak ahhoz szintén 16. századi olvasmánya, amiről Farkas András írt, hogy a magyar nép hasonlóan választott, mint az Izrael népe, mert ugyanúgy kihozott bennünket Szkitiából, mint őket Egyiptomból, és idehozott a mi tejjelmézzel folyó Kánaánunkba, amit jellemez azzal, hogy a Kárpátok medencé, a Kárpát medencét írja, hogy mi minden jó van, hát ezt mindenki tudja. És gyakorlatilag a bűnhődés gondolatát, bűn és bűnhődés gondolatát is ebből a korból, itt az előben is hangzott a Jeremiádok, megint csak a bibliai párhuzamok kapcsán jönnek elő. És akkor választania kellett egy olyan versformát, amelyik ehhez a témához alkalmas. Ugye a 16. században nagy része a költeményeknek bokorrímekben született, tehát akárhány soros volt, mindig ugyanarra rímre végződött. Viszont Szenci Molnár Albertnek a Zsoltár könyve, illetve Balassi Bálintnak a versei közül is a balassi strófás versek, de azok nem voltak alkalmasak, legalábbis nem gondolta annak őket Kölcsey. Volt egy olyan vers, amit ugyan nem Balassi írt, hanem Rímai János, de az ő neve alatt futott. Tehát Kölcsey még azt hitte, az ószegény megromlott és elfogyott magyar nép, egy panaszének a magyar népnek a szomorú sorsáról. Ezek jártak inkább a fülében, és akkor valószínűleg azért választotta a 130. Zsoltárt, mert egyrészt az a bibliai De profundis a latin változatban, a mélységből kiáltok, és a bűnbocsánatról szóló Zsoltár, és a rímelése is olyan, hogyha megnézik, hogy keresztrímek vannak benne, ABCD, stb. És ráadásul olyan szempontból is érdekes, hogy a magyar költészetben is előforduló 7-6-os tagolású versnek felel meg, de a Genfi Zsoltár ritmusa miatt ez nem válik kanásztánc ritmussá. A nagy kérdés az ugye sokak számára, hogy mi az a himnuszban, hogy megbűhődte Mária nép a múltat s jövendőt. Én erre olyan magyarázatot tudok mondani, ami nem biztos, hogy igaz, csak feltételezem. Hogyha a költő visszahelyezi magát 1823-ból, mondjuk 1623-ban, csak hogy legyen egy pontos időpont, akkor ő már tudja azt, Tehát annak a költőnek a helyébe tudja, hogy nem csak a múltban történt meg mindaz, ami miatt bűnhődni kell, hanem majd még a költségéig tartó további 200 évben is. Tehát ezt így is lehet értelmezni. Általában a Ézsaiás 40. részére szoktak hivatkozni, ahol az első versekben arról van szó, hogy az Úr megbocsátott már kétszeresen is a népének. Most nem akarom nyújtani tovább a beszédemet, hiszen nagyon sok mindent lehetne még elmondani. A lényeg az, hogy mi ezt a verset úgy ismerjük, mint nemzeti himnuszt. Általában csak az első strófájával énekeljük. De ma, annak van 200 éve, hogy Kölcsey úgy írta meg ezt a verset, hogy ő neki eszeágába sem lehetett az, hogy ebből valamikor nemzeti himnusz lehet, hanem ő úgy írta meg, hogy ezt majd úgy olvassák, amiből épülni fognak, akik olvassák. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekünk is önmagáért is meg kell néznünk ezt a verset, tehát nem csak nemzeti himnuszként, hogy valóban méltó volt ez a vers arra, hogy nemzeti himnusz váljék belőle. És éppen ezért az a javaslat, ami itt már többször elhangzott, hogy énekeljük el a Genfi Zsoltár dallamára, az nem azt akarja kétségbe vonni, hogy nekünk a továbbiakban ne Erkel legyen a himnuszunk szerzője, dallamszerzője, hanem csak annyit, hogy ha a Genfi Zsoltárral énekeljük végig, akkor magát a verset sokkal jobban fogjuk érteni, más megközelítésben fogjuk hallani azokat a sorokat, amelyeket egyébként talán nem is szoktunk, legfeljebb az iskolában memoritárként tanultunk meg valamikor, de nem szoktunk elmondani. Tehát ennyit gondolok bevezetésként, és valóban, ha valaki esetleg több mindent szeretne tudni róla, én erről írtam egy hosszabb cikket, ami az Országút című folyóiratnak az online változatában olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen az ismertetőt. Cikket mindenkinek szeretettel ajánlom. Egy kis ügyrendi változás lesz. Ugye a 397. dicséretet fogjuk énekelni. Én itt eredetileg 5 verset jelöltem ki, de most módosítanám csak az első versre, mert a himnuszból meg az összeset énekeljük, úgyhogy így gazdálkodunk most az idővel is egy kicsit. Ezt is már jól ismerjük, 397. dicséretnek az első verse, Ó, Sion ébredj, így kezdődik, utána a rend szerint jön, következik az áldás, és ezt követően pedig énekeljük a kiadott lapok szerint a 130. Zsoltár dallamára. Lehet követni, az énekeskönyvben is benne van a himnuszunk a végén, csak ott a énekelt dallam, és nem a ez kicsit nehezebb. Kérem, hogy figyeljünk a szövegre is. Egy nagyon szép hangzása van így együtt ezeknek. Tehát akkor először a istentisztelet befejező éneke, a 397-es dicséretnek az első verse, Ó, Sion ébredj! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. És azt szeretném kérni, hogy üljünk le, ugye ez nem a himnusz a szokott dallammal, hanem egy verset éneklünk el, mert nekünk ez is himnusz, tehát leülve a hosszú versekre tekintettel énekeljük végig a 130. Zsoltár dallamára Kölcsei himnuszát.